Gépleverülési okból még adós maradtam az előző bemutatóból egy kevéssel. Gyorsan ledemóznám, hogy hogyan is nézett ki annak a Data Lake Analytics jobnak a futása, és mi ennek az eredménye, amit az Azure végül visszaad számunkra, és hogyan tudjuk ezt felhasználni a további jobok fejlesztésénél, illetve optimalizálásnál, és hogyan tudunk ezzel költségeket spórolni. És nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy én amikor ezt a jobot kiadtam, akkor én azt kértem, hogy paralel maximum 5-öt, 5 nódot használjon fel. És az egyik nagy tapasztalata az Azure-nak, miután ha átkattintok a diagnosztikába, hogy legalább 3 data lake unittal túl vagyok allokálva, azaz ott volt plusz 3 olyan unit, amivel semmit nem tudott kezdeni, és feleslegesen volt én számomra a job végrehajtására ez leallokálva. Hogyan tudjuk ezt megtekinteni, hogy hogyan is alakultak a felhasználások? Hát egyrészt itt kapunk egy hivatkozást, amikor ha rákattintunk a resource usage-ra, akkor már is visszakapunk egy viszonylag jól látható grafikont, hogy hogyan nézett ki a különböző műveleteknek a sorbarakása, illetve azoknak az aktív végrehajtása, és látható, hogy itt sem ért el az egyesnél nagyobb számot egyébként. És ha megtekintjük konkrétan, hogy hogyan voltak felhasználva, visszaadja, hogy hogyan voltak felhasználva a különböző allokált erőforrások. Itt látható, hogy mi nem használtunk ki, itt jelen esetben csak egyetlen egy data lake unitot, és hogyha visszatekintünk egyébként, akkor a job graphon nagyjából meg is tekinthetjük, hogy hogyan történt a végrehajtás, és mi az, amit később optimalizálnunk kell. Hogyan tudjuk ezt megtekinteni? A végrehajtás után itt alul megjelenik egy kis play gomb. Amit ha elindítok, akkor időben elkezdi nekem lejátszani, hogy mi történt itt a háttérben, és itt bár az elején ugye történik egy ilyen csomó allokáció a háttérben, ami nem túl látványos, de előbb-utóbb meg fognak jelenni, igen, látszik, hogy beindult a első nódon a feladat, beindult egy második nódon a feladat, és majd valamikor időben követte a harmadik nódnak a végrehajtása is. Az, hogy miért ilyen sorrendben és esetleg miért nem párhuzamosan hajtotta végre ezeket a feladatokat, az elég sok mindenből következhet. Itt ilyen esetben egyébként azon egyszerű oknál következik, hogy annyira kis méretű volt az adatom, egyetlen egy vertex, amin tudott dolgozni, hogy az Azure nem tartotta értelmesnek plusz egy nódnak a beütemezését, mert gyakorlatilag ez a feladat időben végzett addigra, mire a következőt a sorból kivette. Lehetőség van nem csak a processzek alapján, hanem lehetőség van akár a kiolvasott adatok szerint is megtalálni ezeket a forró pontokat. Ezeket pont ilyen színekkel is jelölik. Minél pirosabb az egyik nód, annál több adattal dolgozik arányaiban a többihez képest. És itt látható is, hogy itt ez az első nód, ez még teljes 18 kilobájtnyi adattal dolgozott, és mivel volt a kódban, ezt mindjárt újra megmutatom, egy szűrés, ezért a másik kettő, ez már ennek egy töredékével, ez olyan 14-jel, az pedig még annyival se, ilyen 600 bájtnyi információval találkozott és ennyivel dolgozott, ami nem teljesen egy big data szkenárió, de nagyon jól látható és nagyon jól kihozza azokat a példákat, hogy hogyan lehet kikeresni azokat a forró pontokat, amik esetleg túl sok adattal találkoznak, és melyik az a nód, amelyik amiatt tart sokáig a végrehajtás azon a nódon, mert hogy rengeteg adatot kell betöltenie. Van egy limitáció egyébként az Azure Data Lake Analytics-ben egyelőre, hogy minden egyes nódon a végrehajtási idő 5 óránál nem lehet hosszabb. Tehát, hogyha ott egy 5 óra alatt nem végez az adott nódon a feladat, akkor az hibásnak minősíthető. Ez pont amiatt van egyébként, mert a big data feladatok tipikusan ilyen órákat, napokat is futhatnak, ezek a feldolgozások, és hogy ne történjen olyan probléma, hogy valamelyik nódon azért kezdjük el esetleg végtelenségig használni azt az erőforrást, mert valamilyen feladatot rosszul fogalmaztunk meg. Ami még érdekes lehet, az pedig az átlagos végrehajtási idő. Ez pedig, ahogy említettem, a utilizációban, hogy maga a transformáció, vagy az itt végrehajtott feladatok mennyi időt is vettek magában igénybe. Hát itt egyszerű feladatok lévén mind a három egyforma arányban vett ezt részt. És hogy még egyszer visszamutassak a kódra, ugye, hogy hogyan nézett ki, hogy az első lépésben volt egy szűrés a bejövő adatokon, emiatt az első nód, amelyik ezt az adatbetöltést és szűrést elvégezte, az volt, amelyik sok adattal dolgozott, és ott minden további, pedig az adatok egy-egy rész halmazával, és hogy hogyan fetcselték ki és gruppoltak, és az eltérő adatmennyiség, ami miatt dolgoztak, az az, hogy az egyik a country city, a másik pedig a zip code szerint gruppolt, és emiatt eltérő mennyiségű adatokon dolgoztak végül. Maga ez a futtatás, ahogy egy ilyen jobot, Data Lake Analytics jobot lefuttatunk, ez elvégezhető lokálban is, és a lokál végrehajtás során a már Visual Studio-ban megszokott debug élményt is megkapjuk, tehát tudjuk akár F10-zel végiglépkedve lekövetni a végrehajtást és a különböző végrehajtási terveket, és ezáltal tudjuk lokális gépen a helyességét is ellenőrizni. Természetesen ugye több terabájtnyi adaton nem szoktunk lokális gépen dolgozni, viszont tipikusan az adatokból kinyert egy-egy kisebb minta szeleten már tökéletesen tudjuk ellenőrizni. Amit még a Visual Studio kényelmi funkcióként nyújt nekünk, az az, hogy van egy build local plan és egy build server plan művelet, amivel mind helyileg, mind pedig szerver oldalon, Azure-ban, úgymond a jobunknak a terve, a fut végrehajtási terve, az lefordítódik, és ezáltal úgymond egy szintaktikai ellenőrzés fog történni. Ez egyrészt hivatkozik arra, hogy minden input-output a helyén van-e, hogy szintaktikailag helyese, illetve, hogy talál-e olyan figyelmeztetéseket, amik további optimalizációt igényelnek. Az egyik ilyen érdekesség például, hogy bár helyileg, ez hol van a scriptem? Itt van. Helyileg teljesen helyes az a script, hogy egy group by order by csinálok fetch nélkül, ugyanez kint a felhőben egyelőre még nem fordítás képes, és akkor ezzel le tudom ezeket ellenőrizni, hogy nem fogom ezt a jobot úgy elszubmitálni, hogy eleve tudom, hogy nem működőképes, annak ellenére, hogy azért nem kell ugye a szintaktikai hibás jobokért úgymond fizetni. Térjünk is rá további prezentációra, és hogy hogyan nézett ki a mai nap. Ugye Bálint kezdte azzal, hogy IoT eszközök, IoT hub, és hogyha már minden porszívóval tettünk egy vákumszenzort, akkor elég sok információnk összegyűlik, amit big data eszközökkel elkezdünk valahogy összegyűjteni, ezeket még egy kicsit transformáljuk, esetleg felagregáljuk, majd pedig ráeresztünk egy jó kis machine learninget, amivel még meg is jósoljuk, hogy melyik országba kell hirtelen leszállítani nagyobb mennyiségű porszívót, mert a nagy légszennyezettség miatt mindenki porszívózott és kezdenek tönkre menni. Viszont ahhoz, hogy ezekből információkat nyerjünk, és egyáltalán business insightok, ezek a felismerések megtörténhessenek, ehhez általában azért mindig először egy ember kell, aki észreveszi ezeket az összefüggéseket, egyáltalán az adott munkájához szükséges adatok alapján további döntéseket tud hozni, és hát a vizualizáció, ami megjelenik, és a BI, az üzleti intelligenciának az egyik legnagyobb kihívása maguk a riportoknak az elkészítése, és a különböző forrásból, különböző helyekről érkező adatoknak a kontextus gazdag, részletes és minél inkább vizualizált megjelenítése. És egy kis visszatekintés is, hogy hogyan néztek ki a BI megoldások így időben, és hát ugye ezt így nekem nagyon megtetszett ez az ábra, hogy magát a BI-t az három egymás követő hullámba sorolta be, hogy amikor először úgy igazából megjelentek a BI megoldások, akkor az egy tipikus technikai BI volt, ami azt jelentette, hogy voltak a fejlesztők, az IT szakemberek, meg voltak és mellettük az analitikusok, akik leültek, és ők elkezdtek riportokat hegeszteni, és megszülettek a riportok, amit utána a felhasználók használtak. A következő lépés már egy valamilyen szintű önkiszolgáló BI volt, ahol már azért az IT szakemberek összeraktak egy olyan rendszert, hogy a további riportok elkészítéséhez ők már nem kellettek, de továbbra is voltak az analitikai szakértők, a BI szakértők, akik legyártották a riportokat, és ezen riportokból dolgoztak végül a felhasználók. És ma már ott tart az informatika, hogy teljes egészében egy végfelhasználói BI az, amit elérhettünk, ami azt jelenti, hogy akár komoly képzettség, akár komoly tudás nélkül, egyszerű eszközökkel, mint az Excel, vagy a majd a most megismerhető Power BI, felhasználók saját maguknak tudják ezeket a riportokat és vezérlőpultokat összerakni, és ezáltal még inkább produktívabbá tenni akár a saját életüket, akár a cég működését. És mik azok a tipikus BI problémák, amikre ezt megpróbál választ adni? Hát egyrészt ugye az, hogy van egy olyan, amire nem is tudom nagyon jó a magyar szót, end-to-end nézet, az pedig az, hogy amikor arról beszélünk, hogy BI és riportok és üzleti riportok, akkor tipikusan ezek az adatok, ezek nem egy rendszerből származnak, hanem az adott vállalat életében részvevő különböző rendszerek összessége fogja összeadni azokat az információkat, amik között az összefüggést szeretnénk megtekinteni. És pont emiatt nagyon nehéz egy tipikus informatikai megoldásnál ezek alapján bármit felismerni, hogyha én nekem három szoftvernek van mondjuk megnyitva a különböző riportja, és azokban kell így összenézegetnem egymás mellett az adatokat. A másik nagy informatikai probléma, az pedig inkább IT-s, az pedig a különböző adatforrásoknak a problémája, mert a felhő megjelenésével már nem csak az volt, hogy ott volt helyileg a vállalati infrastruktúrán minden adat, és nem állt rendelkezésre, megjelentek a szoftver mint szolgáltatások, Salesforce, különböző CRM rendszerek, vagy sales támogató egyéb megoldások, amiket szintén elkezdtek a vállalatok használni. De ha csak ide vesszük a közösségi hálót és az ott található információkat, azok is már egy felhős adatok, amiket ugyanúgy valahogy be kell integrálni és vizualizálni kell az itt történt információkat, ami IT szempontból szerintem egy óriási nagy probléma. És a következő pedig az, hogy ha már ezek az adatok előállnak, akkor jön az a probléma, hogy amivel én is még annó fejlesztőként találkoztam, hogy elkészülnek a riportok és az adatok egy körre kiválogatódik a felhasználók egy bizonyos típusának. De ugye vannak különböző szereplők, van, aki a pénzügyért felel, van, aki a HR-ért, van, aki az értékesítésért, és ők mind-mind különböző típusú adatokat szeretnének látni, különböző összefüggéseket keresnek bennük, és nagyon-nagyon sok olyan munkakör is megjelent, akiknek már nem elegendő az, hogy a múlt havi, vagy esetleg az előző heti adatok alapján van egy riport és egy kimutatás, hanem ez élő adatokat szeretnének látni, vagy legalábbis a lehető legfrissebbeket. Úgyhogy hogyan kezdenek hozzá az emberek ugye egy BI rendszer megépítéséhez? Tehát egyrészt ugye törődni kell azzal, hogy valamilyen szerverparkot fel kell húzni, ezeket ki kell szolgálni. És erre ma már látunk példát, hogy ezt hogyan lehet felhőben megoldani. A következő nagyobb probléma az az, hogy ha már itt vannak az adatforrások, akkor ezeket hogyan tesszük elérhetővé ezen riportok és kimutatások számára, és ha elérhetővé is tettük, hogyan biztosítjuk mégis, hogy ezek a megfelelő jogosultságokkal, megfelelő azonosságok számára legyenek csak elérhetőek. Ami szintén nagy probléma, az az, hogyha a BI megoldásokról beszélünk, hogy az integráció, ugye ezek már eleve feltételeznek valamilyen integrációt a meglévő szoftverek között. Viszont ezek megtervezésekor gyakran követjük el azt a hibát, hogy csak a már ismert megoldások integrálását vesszük figyelembe, viszont egy-egy BI megoldásnak ki kell állnia az idő próbáját, és nem csak a mai, hanem esetleg a jövőre vagy 5-10 év múlva megjelenő szoftverek és igénybe vett szolgáltatásokból érkező adatokat is valahogy be kell tudnunk integrálni, és ezeknek meg kell jelennie. Ami pedig ugye a legnagyobb problémát szokta adni, az az, hogy nagyon könnyen vérszemet kapnak a felhasználók, meglátják az első térképes grafikont, meglátják az első élő különböző diagramot, és akkor azonnal elkezdenek álmodozni, még szeretnének ilyet is, ilyet is, ilyet is. Ami egyébként BI megoldás szállítónként tök jó hangzik, mert ezért mind pénzt lehet elkérni. Másrészt viszont nem minden esetben teljesen hatékony. Úgyhogy ezen kérdéseknek egy jó nagy részére próbál választ adni a Power BI, ami igazából arról szól, hogy hogyan tudják a felhasználók, illetve hát maguk a üzleti intelligencia fejlesztésében és a különböző BI megoldás szállítóknál, a szakértőknél, hogyan tudják az adatokat úgymond megtapasztalni, és hogyan tudják ezt a fajta komplexitást, hogyan lehet elfedni egyáltalán, és hogyan lehet úgy riportokat, kimutatásokat és különböző vezérlőpultokat készíteni, hogy már ne arra kelljen energiát és időt fektetni, hogy hogyan állnak elő ezek az adatok, hogyan vezetjük őket egy riportba, hogyan oldjuk meg ezeknek a frissességét, illetve hogyan végzük el rajta a különböző grafikonoknak az előállítását. Ami szintén a Power BI-nak egy nagy tudása, és ezt ma próbálom demózni is, hogy bár ez egy szolgáltatás, egyúttal elérhető bármely eszközön. Ugye Microsoftnak az egyik legnagyobb üzenete, hogy mobilitás. És a mobilitásból beleértendő az, hogy mindazok a riportok, amik itt előállnak, azok ugyanúgy elérhetőek legyenek, és lehetőleg ugyanazzal a felhasználói élménnyel, bárhol a világ, bárhol is vannak éppen a világon, és bármilyen eszközt is vesznek elő. És a Power BI-nak ugye minden egyes platformra, legyen az iOS, Android vagy Windows, megvan a maga natív változata, ahol igenis elérhetőek ugyanúgy ezek az információk, és ugyanúgy felhasználhatók a napi életben. De mi a múltja? Mert ha valaki még esetleg nem hallott a Power BI-ról, hogy mi így a Microsofton belül ennek a múltja. És a Power BI-nak volt egy, úgymond egy ilyen publikus beta tesztje, amiben több mint 45 ezer szervezet volt bevonva, ami azért látható, hogy 500 ezer egyedi felhasználót jelent, akik használták a Power BI-t, és nem riportokat készítettek benne, nem csak riportokat készítettek benne, hanem a mindennapi életben az ott található kimutatásokat, ők ezt felhasználták, és nézegették a riportokat, használták a dashboardokat, és gondoljátok el, hogy egy pár évvel ezelőtt ez mekkora, úgymond informatikai beruházást igényelt volna, hogy egy ekkora felhasználói létszámnak úgy leszállítani egy BI megoldást, hogy tessék, itt van ezzel elkészítetted a saját riportjaidat. És a mögöttes adatforrásokat, amit pedig ugye magában a Power BI-ban lehet használni, azt már eleve úgy lett megalkotva, hogy nem csak a Microsoft felhőből érkező adatok, hanem a egyéb felhőből érkező adatok, mint Salesforce, vagy Twilio, vagy a Marketo, mint ezek a három leginkább általam ismert szoftver, mint szolgáltatás megoldások, ezek alapból részét képezték a Power BI csomagnak, és ezáltal alapból fel lehetett olvasni az innen található információkat. Nem beszélve arról, hogy a tipikus földi, tehát vállalati adatközpontból legyen az SAP vagy Oracle érkező adatok szintén olvashatók, megjeleníthetők és riportolhatók. Hogyan kezdjünk hozzá? És hát nagyon egyszerű. A kezdés ez ugye egy weboldalon keresztül lehet feljelentkezni, úgyhogy ezt majd le is fogom demózni. Amit egyelőre érdemes tudni, hogy a Power BI.com-ra a regisztráció, ami ingyenes és bárki megteheti, egyetlen egy feltétele van, hogy egyelőre nem lehet egy szimpla hotmailes e-mail címmel feljelentkezni, tehát ennek mindenképpen egy vállalati e-mail címnek kell lennie. Ez lehet egy Office 365-ös, vagy valamilyen más Active Directory is felhasználói autentikáció. Amit azonnal készhez kapunk, és egyelőre ingyen, az egy csomó előkészített csomag és kapcsoló, tehát akár GitHubhoz, Visual Studiohoz, de így, ahogy említettem, Salesforcehoz is azonnal hozzá tudunk kapcsolódni, és azonnal meg tudjuk ezeket a riportokat jeleníteni. És ami külön extra, hogy ezen különböző adatforrásokhoz nem csak az egyszerű kapcsolódás van meg elkészítve, hanem a Power BI-on belül úgynevezett csomagok vannak megfogalmazva, és ezen csomagok része már az adott adatforrásra jellemző riportok előkészítve, és a riportok alapján értelmezett vezérlőpultok. Mik ezek a vezérlőpultok? Ugye, és ezeket is megmutatom, ezek a különböző riportokból származó, úgymond adatvizualizációk együtt megjelenítve, és ezek a vezérlőpultok fogják adni gyakorlatilag azt a felhasználói élményt, ami szinte egyedülálló, mégpedig az, hogy a különböző helyről, különböző kimutatásokból származó, akár élő adatok, élő információk egyetlen egy ablakon belül, ugyan egyetlen egy ablak mögött egy asztalon áttekinthetőek és jól vizualizálhatóak. És ami szintén nagyon fontos, hogy az adatfrissítés, az egyrészt, ahogy mondtam, vagy történhet élő módon, vagy történhet ütemezett feladatként, ez az ütemezés ez történhet időhöz kötve, vagy pedig egy kézi adatbetöltésként. Na nézzük is meg ezt a demót, hogy hogyan néz ki maga ez a portál. be is jelentkeztem, vagy hát induljunk az elejéről, www.powerbi.com. Így van, ugye ez a powerbi.com-nak a kezdő képernyője, ahol a sign-in-ra, vagy itt a Get Started Free-re kapcsolódva már is azonnal be tudunk jelentkezni, és eleve felkínálja, hogy vagy használjuk az online verziót, vagy töltsük le a Power BI desktop változatát, amivel a helyi gépünkön tudunk akár Excel vagy hasonló adatforrásokból is előállítani ilyen kimutatásokat. Én most bejelentkezés után, amit mindenképpen megmutatnék nektek, ugye felismerte maga a Power BI, hogy én egy Microsoft.com-os vállalati e-mail címről érkeztem, úgyhogy engem automatikusan hozzá is rendelt az MSIT nevezetű vállalati Power BI-hoz, és innentől kezdve minden egyes adatforrás, amit az adott vállalaton, így a Microsofton belül publikálva van, az például elérhető számomra, tehát ha rákattintok a My Organization-re, akkor látható, hogy a Microsoft itt elég sok minden adatot már eleve saját belső használatra is kipublikált, tehát ezt itt házon belül is ugyanúgy használjuk ezeket az információkat. Hogyan néz ki maga a Power BI? Ugye három fő területre van felosztva a felület. Vannak a vezérlőpultok, a riportok és az adatforrások. És alapesetben minden valamilyen adatforrásból indul ki, amelyre riportokat fogunk készíteni, és ezeknek a riportoknak a különböző elemeit lehet megjeleníteni a dashboardokon. De ha valaki ismerkedni szeretne, akkor javaslom, hogy mindenképpen próbálja ki az, hogy a Get Data-ban rákattint a Samples-re, és itt előkészített minta csomagokat találhat. Ezek a mintacsomagok mind az adatokat, az adatforrásokat, az így rajtuk értelmezett riportokat és dashboardokat is tartalmazzák. Úgyhogy én be is töltöttem egyet, időspórolás tekintetével, és az egyik ilyen például a Finance Dashboard nevezetű, aminek az adatforrása az úgy néz ki, hogyha rákattintok itt a datasetre, itt oldalt megjeleníti nekem, hogy milyen táblák azok, amik ebben találhatóak. És azonnal megkapok egy report szerkesztő felületet is, tehát kihúzhatom, hogy a sales esetén a pénzügyi év, és mondjuk hozzá a nettó értékesítés. Így van, már is megjelenített nekem itt egy riportot, aminek megváltoztathatom egyébként az alakját, és kérhetek egy ilyen grafikont, és FI15-ös értékesítés. Ugye nincsen itt most ebben több év, ebben az adatbázisban, de itt látható, hogy ebben most ugye az az év volt akkor az adott 100%, de ez egy viszonylag egyszerű grafikus adat szerkesztője. Nézzünk valami értelmesebb adatot. Mondjuk ország szerint. Na, és akkor már is országokra gyűjtve megtekinthető, hogy mennyi volt a nettó értékesítési összeg, látható, hogy melyik országban hogyan teljesítettünk, ugye ez egy amerikai példa, tehát az Egyesült Államok egész jól teljesített, és ennyire egyszerű különböző riportokat összehúzogatni, lehet változtatni az egyes riportok megjelenítése között, lehet akár ilyen kördiagramokra is bontani. Ugye elmentés után egy ilyen riport, hogy mutassak egy összetettebbet, előkészítettet, ezt most nem mentjük el. Így van, egy-egy összerakott komplexebb riport, az így nézhet ki, ami azt jelenti, hogy az különböző adatok, különböző grafikonok szerint meg van jelenítve. Az egyik nagy tudása az az, hogy ezek a riportok, ezek élőek. Tehát lehetőségem van például kijelölni itt az USA-t, és az adott riport felületen található összes többi grafikont hozzáigazítja az éppen highlightolt elemhez, és kiemeli, hogy az általam kiválasztott elem az hogyan van hatással a többi információra. Tehát itt például látható, hogy a különböző termék kategóriákban hogyan alakult a büdzséhez képest a értékesítés, és itt most csak az Egyesült Államokba, de ugyanezt megtekinthetjük mondjuk az Egyesült Királyságra tekintve. Majd abban az esetben, hogyha én számomra megvannak a megfelelő információk, itt ugye alap egy riportnál, hogy akár különböző tapfüleket is értelmezhetünk, és az első a bevétel és a profitabilitásról szól, majd van ugye a expense management része, ahol ehhez kapcsolódó különböző kiadásokat lehet nyomon követni, akár országok szerint leszűrve. Ha minden megfelelő információt viszonylag egyszerű kattintással, azt mondom, hogy PIN Visual, engem ez érdekelni fog, és már is megkérdezi, hogy rendben van, melyik dashboardra szűrjem ki ezt az információt. Én azt mondom, hogy ez most egy létező riportra és a IT Spend Analysis dashboardra. Átjövök erre a dashboardra, és az előbb található riportból már össze van ide válogatva pár információ, ami kifejezetten az IT költésekkel kapcsolatos adatokat tartalmazza a tervhez és a büdzséhez képest. De, hogy mutassak egy másikat, egy ugyanilyen dashboard a pénzügyi információk szerint, ahol ország és kategóriák értékesítési csatornák szerinti információkat legyűjtve jeleníti meg a tervezett kiadásokat és bevételeket. És ami nagyon fontos, hogy a dashboardon, ha további információk érdekelnek, tehát mondjuk kíváncsi vagyok, hogy rendben van, mit is jelent ez az információ, rákattintva visszaugrunk a mögöttes riportra, és megjelenik ez a mögöttes riport, ahol megkapjuk a teljes kontextusát az ott a dashboardon vizualizált adatnak, itt tovább le tudunk szűrni az információk között, és abban az esetben, ha vannak hierarchikus adatok, akár a úgy értelmezett lefúrás, drill down is értelmezett az egyes adatok között. Térjünk vissza egy kicsit, hogy mit is tudnak ezek a vezérlőpultok. Ugye a vezérlőpultok, ahogy mutattam, hogy a legfontosabb információk és vizualizációk egy helyen. Tehát elkészítjük a riportokat, a riportok legtöbbször adatkörök vagy különböző szerepkörök szerint kigyűjtött adatoknak a vizualizációi, és ezekből nem mindegyik hordoz éppen lényegi információt, de az, ami az adott vezérlőpultra hasznos, egy adott, mondjuk az értékesítési vezetőnek hasznos információ különböző területekről, ő a saját vezérlőpultjára kipinnelheti ezeket az adatokat és vizualizációkat, és innentől kezdve, ahogy említettem, ő egyetlen egy ablakban követheti nyomon. Ami fontos, hogy nem csak a riportokból, hanem más vezérlőpultokból is kifűzhetőek elemek, illetve a Power BI-nak van egy olyan tudás, amit úgy hívunk, hogy question and answer, ez egyelőre csak angol nyelven működik szerintem. Ez pedig az, hogy szabad szövegesen, tehát tényleg angolul szépen megfogalmazva teszünk fel kérdéseket, és hogyha ezt a kérdést neki sikerült értelmeznie, akkor megpróbálja a lehető legegyszerűbb választ megadni. Ezt szerintem egyébként könnyen le fogom tudni demózni. Rákattintunk például erre a dashboardra. Bocsánat, csak átváltok magamhoz. Azt mondom, hogy pénzügy. Nézzünk inkább példákat, és akkor kiadási költségek, és látható, hogy már is megjelenített egy táblázatot, hogy kiadási költségek, akkor elkezdte felsorolni. És tovább írhatom, hogy kiadási költségek régiók szerint. És már is elkezdte térképen ezeket az információkat megjeleníteni és betölteni. Még lehet, hogy a régió nem volt a legjobb megfogalmazás, de ugye Európa, Dél-Amerika, itt már megjelentek információk, de lehet, hogy lesz itt country. Így van, így most már a különböző költségeket, tehát megjelenítette, hogy melyik városban hogyan nézett ki, és ezeket a kérdéseket is, egyébként is ezekre a kérdésekre kapott válaszokat is ki lehet tűzni vezérlőpultokra. Ami által így látható, hogy ez tényleg ilyen felhasználói megközelítésből is jön. Tehát én kíváncsi vagyok valamilyen kérdésre, amit ezt a kérdést meg tudom fogalmazni az adott adatkörön, mint felhasználó, és erre megkapom a megfelelő választ, akkor az így elkészült választ azt én, ha kellően fontosnak ítélem, ki tudom tűzni a vezérlőpultomra. És tényleg eljutottunk arra a szintre, ilyen felhasználói szempontból, amikor mondjuk egy egyszerű értékesítési vezető, vagy mondjuk egy CMO, aki a marketingért felel, ő, amikor felmerül benne egy kérdés, és erre megkapja a megfelelő választ, akkor el tudja készíteni a saját riportjait, és ezt nyomon tudja követni innentől kezdve, és meg van spórolva az a felesleges kör, ami ilyenkor visszaszólás egy üzleti analitikushoz, aki megkéri a megfelelő IT-t, majd a fejlesztőket, az, hogy az adott riportok elkészüljenek. Milyen testreszabási opciók vannak? Hát ugye, amit nagyon-nagyon könnyen meg lehet tenni, az, hogy ezeknek a vezérlőpultoknak és riportoknak a szerkezete, amit láttátok, ilyen csempés. Ezeket valahonnan ismerősen, ezeket a csempéket át lehet méretezni, át lehet színezni, és ami inkább szerintem szintén érdekesebb, hogy minden egyes riport felületre, vagy adott vizualizációra értelmezhető külön, hogy milyen szűrőket szeretnénk. És ezeknek a szűrőknek a használata is rendkívül hatékony, mert kiválasztva például szintén a pénzügyi példánál maradva, amint betöltődik, így van, én kiválaszthatom, hogy ezen a térképen, ahol a kiadás és a költségek és a tervezet és a büdzséhez képest ugye az eltérés országonként lebontva, ezt erre értelmezünk egy szűrés, hogy nekem csak azokat jelenítse meg, ahol ez az eltérés nagyobb, mint 10%. Így. És hát lehet, hogy most pont sikerült egy olyan magas számot kijelölnöm, ahol már szintén nincsen, de Ausztráliában. Szuper. Tehát látható, hogy itt élőben értelmeztem egy szűrést, és azonnal lekövette a report azt, hogy az én szűrésem hogyan is alakítja az adatoknak a megjelenítését, adatvizualizációt, és ami különösen fontos, ugye, hogyha én nekem ez, mint a kiadásokért felelős pénzügyi vezető, fontos és hasznos információ, hogy azonnal megjelenjenek számomra azok a kritikus területek, például, ahol kezdenek elszállni a költségek, akkor én összetudok magamnak állítani egy ilyen vizualizációt, és innentől kezdve akár napi rendszerességgel ezeket megtekinteni. Abban az esetben, hogyha használok valamilyen eszközoldali szoftvert, akkor a professional esetén már fel tudok ezekre figyelmeztetéseket is venni, és az itt található adatok és lekérdezések szerint én nekem üzenetek, push üzenetek fognak megjelenni, hogy bekövetkezett valamilyen általam figyelt esemény. És akkor nem is váltok át most, hogy hogyan néznek ki a kliens oldali megoldások, és erre én előkészítettem, ugye itt már fut nekem, ez a Power BI Desktop, nem? Ez a Windows 10-es univerzál app, ez egyébként ugyanezt a formátumban, csak átskálázva jelenik meg Windows telefonon, de hasonló élményt fogunk tudni kapni, mind iOS-en, mind Androidon, és amit láthatod, hogy itt is betöltötte automatikusan autentikációt követően, hogy akkor rendben van, én nekem milyen dashboardok érhetőek el. És például ide jövök, hogy Azure Audit logok, ami az én Azure előfizetésemben bekövetkezett audit események. Hogy hány kompjúttal, meg hány egyéb Azure erőforrással kapcsolatos esemény volt az elmúlt időszakban, de ugyanígy ki van vezetve egyébként a Azure szolgáltatásoknak az egészségi állapota, és látszik, hogy december 9-én volt aktív Azure esemény, hogy nem működött, rá tudunk kattintani, és meg tudjuk majd vizsgálni egyébként, hogy mi is nem működött abban az esetben. Ami szerintem kifejezetten jó és kifejezetten értékes, hogy abban az esetben, amikor én ezen a dashboardon meglátok és megtapasztalatok valami különleges információt, például ezt itt kijelölöm, akkor úgymond hogyan tudom én ezt így a az én vállalatomon belül, vagy hogyan tudom azokkal az emberekkel megosztani, akiknek ez az információ szintén fontos, és erre az egyik legérdekesebb ugye az, hogy átváltok annotációs üzemmódba, én ezt szépen bekarikázom pirossal, meg akár ide tehetünk egy halálfejet is. És a így elkészített vizualizációt azt azonnal meg tudom osztani a megszokott eszközökkel. Tehát akár tovább tudom küldeni e-mailben az IT-nak, hogy hé, nyissatok egy support ticketet, mert hogy láthatóan nem működnek valamely az út szolgáltatások, amelyik számunkra fontosak. És itt láthatod, hogy szépen itt van az én kis annotációmmal a reportból kiemelt aktuális adat. És ha már mutattam az annotációt, ugye, hogy itt is a mögöttes riportok is szintén megtekinthetőek, amik akár élő adatokon is képesek dolgozni. És itt lehetőségünk van akár úgymond az adatokban történő további kiemelésre és lefúrásra. Tehát ha én kijelölöm azt, hogy például nekem csak az SQL-lel kapcsolatos események érdekelnek, akkor látszik, hogy már is leszűrte itt a részleteket, ahol megtekinthető, hogy mik voltak ezek az események, ki hajtotta végre, és itt látszik, hogy én eléggé aktívan állítgattam az SQL adatbázisomat kint az Azure-ban egy adott időszakban, ami külön fontos lehet, hogy itt is nyomon lehet követni, hány mondjuk hibás esemény történt, és látható, hogy az elmúlt időszakban én nekem azokban a különböző Azure erőforrásokban voltak olyan kéréseim, amik hibára futottak, vagy ezekkel kapcsolatban történt bármilyen hiba bejegyzés. Hogyan tudunk nulláról létrehozni ilyen különböző riportokat, hogyan tudunk adatforrásokat bekötni? És ennek az elkezdése nagyon-nagyon egyszerű, és én mutatnám itt a portálon keresztül, mert azt mondom, hogy dashboard, és hozzunk létre például egy olyat, hogy pénzügyi kimutatások. Létrehoztam egy üres dashboardot, és rákattintok arra, hogy get data. Ugye feljön a már látható varázsló, ahol én alapból csatlakozhatok vagy a vállalatom által közzétett adatokra, vagy különböző szoftver, mint szolgáltatásokra, tehát hogyha én nekem lenne egy Salesforce előfizetésem, már is ráköthetném a Salesforce accountomat, vagy pedig importálhatok fájlokat vagy adatbázisokat, akár Azure-ból, akár esetleg az én gépemen található, vagy OneDrive megosztásomban található Excel állományokból. Hát én most ezt választom, azt mondom, hogy OneDrive Personal, így van. Azt mondom, hogy Work, Buzzword Camp, Power BI. És itt van egy Revenue versus Target, hogy hogyan alakultak a bevételek. Connect. Így van, itt alul látható, hogy hoppá, meg is be is töltötte, a dashboardra rádobta az adatforrásra a hivatkozást, ha én erre rákattintok, akkor már is átdobott a adott adatforrásnak egy üres report szerkesztőjére, és itt láthatjuk, hogy ebben egyetlen egy információ volt, ez a sales data, amiben van év, hónap, meg ugye egy dátum, és az, hogy mennyi volt a bevétel, illetve mennyi volt a célunk, és hát ezt jelenítsük is meg, tehát kidobom például az évet, meg ráteszem azt, hogy mennyi volt a adott bevétel, és hát mellettem akár azt is vizualizálhatnám, hogy is mennyi volt a célom. És ez egymás mellett már is megjelent a kettő, és már is nyomon követett, hogy látható, hogy rendben van, hogyan alakultak a bevételek a tervezethez képest, illetve akár további grafikonokat is megjeleníthetek. Válasszuk ki ezt. ahol azt mondom, hogy ez a revenue, mint megjelenített érték, és a célérték, ezt pedig ide behúzom a célba, és már is megjelenítődött ezen a grafikonon, ugye egyszerű drag and drop szerkesztéssel, hogy ennyi volt a bevételem, és ott a célom, tehát még jóval alul teljesítek, ahhoz képest, amit terveztünk. De akár egyetlen egy értéket is kihúzhatok, amit én számként szeretnék majd később vizualizálni. Átméretezés. És ugye ebből, hogy egy dashboardot szeretnénk csinálni, akkor az adott elemeket tudjuk. Az így előbb létrehozott üres dashboardon rápinelni, és ha én ide jövök, akkor látható, hogy ez itt megjelent a reportból a kipinelt vizualizáció. Amiket el lehet érni ezekkel, azért vannak ettől jóval bonyolultabb példák is, amiknek a létrehozása azért túlmutat egy-egy ilyen rövid előadás alatt. Itt ez például az úgynevezett Connected Cars bemutató, ami egy dashboardot prezentál, mégpedig úgymond bérautóknak, egy olyan vállalat számára, aki autókat ad bérbe. És minden egyes autó közli magáról a telemetria információkat, hogyan alakultak a sebesség, keréknyomás, motorolaj, illetve az üzemanyag, hogy mennyi van az autóban, és ezek alapján lehet különböző, úgymond preventív megelőzéseket, beavatkozásokat tenni, és például itt látható, hogy elkészítettek egy kimutatást, hogy rendben van, mekkora a úgymond karbantartási esélye egy autónak és visszahívási esélye egy autónak egy-egy adott városban. És hogyha rákattintunk erre az információra, akkor ugye további információkat, további részleteket kaphatunk arról, hogy rendben van, látjuk, hogy Redmondban ott elég nagy eséllyel fogják visszahívni, vagy lesz probléma már a kiadott autókkal. Próbáljuk meg megtekinteni, milyen típusú autók érintettek ott, ugye mik azok, amik úgymond kisebb SUV-ok, nagyobbak, kupék, és ezáltal előre fel tudjuk készíteni a várható szerviz órákat, elő tudjuk ütemezni a különböző anyag és egyéb beszerzéseket. Hogyan néz ki a háttérben így végül áttekintésként maga a Power BI? Ugye az egész Power BI-nak az erejét a Azure és a Microsoft felhő adja a háttérben. Tehát minden egyes szükséges előkészítés, számolásokat, az adatoknak az összekapcsolását, azt a háttérben a Microsoft felhő adja, és az alapkapcsolatoknak a jelentős része azok meglévő vállalati információk. Tehát akár már rendelkezésre álló SQL vagy egyéb adatbázisok. De ugyanígy van az adatoknak egy olyan köre, ami már akár a felhőben állhat elő. Ilyen köre lehet egyébként az, hogy vagy kint van Office 365, vagy valamilyen Azure szolgáltatás legyen, az akár egy Azure Data Lake által előállított információ. De szintén felhősként ott lehetnek azok a nem Microsoft felhős megoldások is, mint a Salesforce, Marketo, Facebook, Twitter, onnan szintén információkat gyűjtünk. Amiről elég sokan úgymond értékként tekintenek, az az, hogy a Power BI-hoz alap értéket teremt az Excel és maga a Power BI Desktop. Ugye főleg azok az emberek, akik pénzügyi területen mozognak, vagy valamilyen vezető pozíciót töltenek be egy nagyvállalat életében, ha azt kell mondani, hogy egyetlen szoftverhez értenek az életükben, az az Excel lesz. És pont ezért maga az Excel kiválóan szolgál adatforrásként és vizualizáció megjelenítésként is a Power BI-hoz, és emellé a kiegészítő szoftver, a Power BI Desktop, ami az előbb láthatott szoftvernek egy desktop változata, ezt bocsánat, átváltom, és ez pedig a látható portállal megegyező élményt nyújt, és itt is ugyanúgy lehet a különböző adatforrások szerint, akár riportoktól és riportokból elindulva elkészíteni a vezérlőpultokat. Említettem azt, hogy lehetőség van már a portálban úgymond közé tenni ilyen vállalati szintű csomagokat, amik megteremtik az adatok felé a kapcsolatot, már tartalmaznak alapértelmezett riportokat és alapértelmezett dashboardokat. Az ilyen Power BI csomagok, tartalmi csomagok, content packek létrehozására a megfelelő eszköz a Power BI Desktop szoftver, és ezzel lehet ezeket a csomagokat létrehozni, illetve innen lehetőség van utána vagy akár csomagok importálására, vagy kapcsolódás után a létrehozott csomagok publikálására. Így van. Hogyan lehet a Power BI-os különböző dashboardokat és riportokat megjeleníteni? Hát az egyik legjobb megjelenítő eszköz, hogy én is ma is használtam, maga a web browser, de ahogy említettem, akár mindegyik platformra van egy natív app is elkészítve, ezeknek a natív appoknak a bár a teljes élményt is ráskálázva az adott képernyő megjelenítőre próbálják hozni, azért ugye ezek nem alkalmasak arra, hogy itt akár újabb dashboardokat, vagy ezeket testre szabjuk, hanem csak már az elkészített dashboardok jelenhetnek meg. Hol hozhatja ez a Power BI a produktivitást ugye egy vállalat életébe? Hát ott hozhatja, hogyha abban az esetben, hogyha meg tudjuk támogatni magát az üzleti életet és az ott a kult szereplőket egy Power BI megoldással, akkor innentől kezdve ők önmaguk önkiszolgáló módon tudják egyrészt a riportokat elkészíteni, tovább finomítani, másrészt, mivel egy gazdag vizualizációs eszköz kapnak a kezükbe, pont ezért az egyes cégen belüli csoportok és úgymond vertikumok közötti kommunikációs nagyban javulhat. Ezáltal, hogy úgymond tényleg kontextus gazdag információkat tudnak egymással megosztani. Nem tudom, hogy a Power BI kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Mennyire egyébként először én kérdezni, ki az, aki használta már egy páran? És kik azok, akik ezt úgy élesben is használták közületek? Úgyhogy látszik, hogy azért már itt Magyarországon is elkezdték használni a Power BI-t. Ami egyébként talán egy kicsit érdekes, hogy bár lehet, hogy nagynak tűnik, mégis magának az egész eszköznek a használatba vétele nagyon-nagyon egyszerű. És pont amiatt, hogy az adatkörök széles tárházához tud csatlakozni a háttérben, ezért viszonylag kis informatikai befektetéssel elkezdhető használni, mert hogyha már rendelkezünk egy adatbázissal, akkor azt tud csatlakozni. Ha a szoftverünk tud Excelbe exportálni időnként adatokat, akkor azt fel tudjuk olvasni. Hogyha van valahol egy adatkockánk, amiben már ott vannak a adatok előkészítve és tárolva, akkor erre rá tudunk csatlakozni és meg tudjuk jeleníteni, és nincsen szükség arra, hogy apikat implementáljunk azt, hogy valahova még további elemzésre betöltsük ezeket az adatokat, és mindemellett maga a Power BI az egy tárhelyet is biztosít az adataink számára, tehát hogyha ezek olyan információk, amiket úgymond menet közben még tárolnunk kell, akkor lehet a Power BI mögötti tárhely az, ami adhatja ezt a átmeneti tárat. És akkor most, hogy vannak-e nyitott kérdések, mutassak-e valamit ezzel kapcsolatban? Igen?
Kérdésem, hogy a Microsoft-ba azt mondja, hogy kell föltölteni, van más megoldás is? Tehát, hogy ne kelljen kimenni a felhőbe, hogy egy nagyobb cégnek,
hogy hát az a... Hát ugye a report az, hogy előálljon, a Power BI desktopon elkészítheted. De ugye az, hogy ez megosztható legyen, ahhoz ennek kint kell lenni a felhőben. Hát ez egy jó kérdés, ezt most így nem tudom. Itt maga a Power BI az egy felhős megoldás, és a háttérben maga a felhő az, ami ugye adja az egészhez szükséges kapacitást. Ami talán itt érdekesebb az az, hogy mivel emögött is maga az Azure és a Microsoft-tel, ugye erre is vonatkoznak a hasonló adatkezelési irányelvek és egyáltalán a megfelelések, és ennek lehet, hogy érdemes utána nézni minden egyes nagyvállalat esetében, hogy hozzá és nyújtja a Power BI, és valószínűleg igen, azokat az adatbiztonsági és adatkezelési elveket, amiket amúgy ők elvárnának. Jó, hát akkor én köszönöm szépen, és akkor így a mai nap összefoglalójaként ugye egyrészt kiragadtunk egy nagyobb csomagból ma kisebb, apróbb dolgokat. És hogyha valaki egyébként úgy érdeklődik a Big Data témakör iránt, és érdekli azt, hogy a Microsoft erre milyen megoldásokat készített és hogyan, akkor ma többször is elhangzott az, hogy Cortana Analytics jut. És ugye ez nem egy új termék, ez nem valami, hanem ez a különböző Big Data témakörhöz kapcsolódó szolgáltatásoknak egy összefoglaló csomagja, és rengeteg információ van fent egyrészt MVN, tehát a Microsoft Virtual Academy-n, másrészt a Channel 9-on is, ahonnan érdemes kiindulni, és meg lehet ismerni a különböző komponenseket, legyen ez akár tényleg a fejlesztő oldali IoT problémakör, vagy legyen az egészen így a végfelhasználókig eljutva egy valamilyen adatvizualizációs kérdés, és a riportolások és ezeknek a megoldása. Úgyhogy köszönöm szépen!